Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában szó lesz a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség tisztújításáról, ezen belül arról is, hogy a magyar sportdiplomaták milyen kulcsfontosságú szerepet töltenek majd be az ICF-ben. Tovább foglalkozunk az öttusában tervezett változásokkal, megszólal a Tokióban 5. helyezett cságáncsozó Pupréka, aki nemrég a Bakuban rendezett Grand Slam tornán aranyérmet szerzett, nyilatkozik az EB bronzérmes úszó Burján Katalin új edzője Grácz Benjamin, emellett lesz szó a vívók legutóbbi magyar kupa fordulójáról, hallhatják az egyaránt győztes Mohamed Aidát, Büki Lilit és András Fitibort. Tartsanak velünk! A Nemzetközi Kajakkenu Szövetség római tisztújító kongresszusán az első magyar szafvilágbajnokot Horváth Noémit megválasztották a SZAP bizottság elnökének. Molnár Dóra bekerült az orvosi és antidoping testületbe, a háromszoros olimpiai bajnok Storz Botond a sprint bizottság tagja lett, Faludi András a maraton bizottságban jutott mandátumhoz, míg az olimpiai bajnok Tótka Sándor hivatalosan is bekerült a szervezet sportolói bizottságába. Az ICF új elnökének a német Thomas Konickot választották meg. A Magyar Szövetség elnökét, Schmidt Gábort kérdeztük.
Ez egy többszörösen elhalasztott kongresszusa volt az ICF-nek, hiszen normál esetben ennek 2020-ban meg kellett volna történnie, de hát ugye tudjuk, hogy egyrészt a Covid-helyzet, aztán utána az olimpiának az elhalasztása is végül is azt a döntést hozta ki a Nemzetközi Szövetség vezetéséből, hogy akkor várjuk meg az olimpiát, és akkor az olimpiát követően kerüljön erre sor. Rómában volt ugye november elején a kongresszus. Az nyilvánvaló volt, hogy a korábban hosszú évtizedekig a kajakkenu sportban dolgozó IOC tag több cikluson át elnök José Perurénya nem indul tovább, és átadja a helyét, ez ugye már egy köbe 2 év óta ismert, úgyhogy ebben nem volt különösebb meglepetés, hogy Német Kajakkenu Szövetség elnöke pályázott erre a posztra, és ő ezt meg is nyerte. Nem titkoltam, mi is őt támogattuk, hiszen egy nagyon jó kapcsolat alakult ki személyesen is Kárai Péter alelnök úr, jó magam és a Német Szövetség elnöke között. Én mindig azt szoktam mondani, hogy természetesen a vízen nagy csatákat vívunk a németekkel, meg ők az egyik legnagyobb ellenfelünk, még mindig annak ellenére, hogy most az olimpián ők lényegesen gyengébben szerepeltek, mint mi, de végül is a céljaink, a sportágban betöltött pozíciónk, a víziónk arról, hogy merre kell vinni ezt a sportágat, én azt hiszem, hogy egyeznek, így nem hiszem, hogy nekünk ez ne lenne jó, hogy végül is ő lett az elnök, és szerintem abban a kontextusban, hogy azért az látszik, hogy a többi kontinens is egyre erősebb pozíciókat szeretne betölteni a kajakkenu sportban, ami egyébként én azt gondolom, hogy rendben van, hiszen a sportág egy nagyon-nagyon felívelő ívet mondhat magáénak az elmúlt 20 évben. 20 évvel ezelőtt még nagyon sokszor mondták, hogy a kajakkenu sportág egy ilyen kelet-európai réteg sport, ezt mi is gyakran megkaptuk itthon, hogy mit akartok, hiszen hát a németekkel és az oroszokkal kell versenyt vívni. Hát aki látta ezt az olimpiát, és megnézi, hogy a 12 versenyszámban végülis egyrészt 4 maradt Európában az aranyérmek közül, és van kubai, brazil, kínai, ausztrál, új-zélandi, amerikai aranyérem, akkor látható, hogy ez a sportág rendkívül kinyílt. Az is látható, hogy ez természetesen azért a nemzetközi szervezetben, a boardban, a különböző helyek elosztásánál is egyre inkább téma. Sőt, olyannyira téma, hogy ezen a kongresszuson, ha így veszem, akkor a többi kontinens végül is túlsúlyba került Európához képest, ami egyfelől jelzi azt, hogy ugye helyet követeltek maguknak, de hát azért azt is jelzi, hogy Európa ebben a tekintetben, a vezetésben is nagyon-nagyon oda kell figyelnie, hogy ne veszítsen további pozíciókat, amelyek később majd döntéseket határoznak meg. Én egyértelműen sikeresnek gondolom, és tegnap a Kajakkenu Szövetség elnöksége is tárgyalta a kongresszuson a magyar delegáció teljesítményét, hogy így fejezzem ki magam.
Ugye 100%-ot nem tudtak hozni, de azért jó néhány helyet szereztek.
Így van, ugye Kárai Péter a szövetség alelnökke pályázott az executive committee-ba, a treasure pozícióra.
Ez a kincstárnoknak felel meg, vagy gazdasági vezető.
Így van, ugye Péter maga is gazdasági szakember, cégvezető, és itt a Kajakkenu Szövetségben is ezt a posztot látja el. Mi abszolút tisztában voltunk vele egyébként, hogy ő ezt nem tudja megnyerni, de ettől függetlenül mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy ő ott legyen, mutassa magát, pályázzon, ugye beszéljen ebbe a témakörben, és én azt hiszem, hogy ez jól sikerült. Természetes, hogy egy olyan másik jelöltet, aki több évtized óta betölti ezt a posztot, szeretne maradni, és egyébként mi magunk is jó viszonyt ápolunk vele, ugye az olasz szövetség elnökéről van szó. Azt hiszem, hogy nem lehetett most megverni, és egyébként az egész választást megnézem, akkor egyetlen egy poszton sem történt olyan, hogyha valaki korábban is betöltötte és újra indulni szeretett volna, őt leváltották volna, csak ott történt változás, ahol nem indult az, aki korábban betöltötte ezt a posztot. Tehát én igazából ezt egyáltalán nem tartom kudarcnak, sőt, kint egyértelműen azt láttuk, hogy a szövetség presztízse jelentősen magasabb még, mint a korábban volt. Péter nagyon jó kapcsolatokat alakított ki, és szerintem az ő kapcsolatrendszerének, kint volt velünk Vékási Bálint, aki régóta mozog a nemzetközi szervezetekben is, ő is nagyon jó kapcsolatokat ápol, és szerintem ennek is volt köszönhető, hogy a bizottsági tagságoknál nagyon jelentős pozíciókat tudtunk megszerezni. Szerintem ebben a két legfontosabb pozíció egyrészt Torz Botond, aki bekerült a Sprint bizottságba, nyilván ez a bizottság, ami számunkra a legfontosabb, és itt a nemzetközi szervezetben is azért a szakmai előkészítő munkát és a szakmai döntés előkészítést ezek a bizottságok adják, tehát ami ott szakmailag átmegy, és ott megszavazzák, végül is azt a board már nem bírálja felül, hogy Botond ebben a csapatban egy erős szavazattal bír. Egyébként németek vannak még benne ebbe a bizottságba, az amerikaiak és az új-zélandiak, tehát egy szintén az egész e-sportot, a világ tendenciát is leképezi a bizottság. A másik legfontosabbnak én a versenyzői bizottságot gondolom egyébként, hiszen látható, hogy az olimpiai mozgalomban az IOC és a Magyar Olimpiai Bizottság, de mi akár a Magyar Kajakkenu Szövetségben is nagyon komoly lépéseket tettünk a versenyzői képviseletért, és az ICF is ebben követi ezeket a trendeket. Korábban Fazekas Krisztina benne volt a versenyzői bizottságban, most Totka Sándort jelöltünk, akit a koppenhágai világbajnokságon a versenyzők maguk megszavaztak. Most arra kell törekednünk, hogy esetleg ő harcba szálljon akár azért is, hogy ennek a bizottságnak a vezetője legyen. Ezen kívül Faludi András, aki itt Magyarországon elnökségi tagunk, és egyébként az úgynevezett versenysportbizottságot vezeti, ami itt a szövetségben a legerősebb bizottság. Ő bekerült a maraton komitiba, ami ugye mi számunkra egy fontos terület, mert a maratonban ott vagyunk, szeretnénk, hogyha fejlődjön. És ezen kívül, hát amit nagyon nagy sikernek élünk meg, hogy Horváth Noémi lett a SZÁB bizottságnak a vezetője. Ugye ez egy föltörekvő szakág. Idén nagyon nagy sikerrel rendeztük meg a SZÁB világbajnokságot Balatonfüreden. Talán ennek is köszönhető, hogy Noémi ilyen gyorsan be is tudott futni, rendkívül nagy elismerés övezi ezt a rendezvényt. A Magyar Kajakkenu Szövetség munkáját nem csak a SZÁB, hanem az összes többi szakák fejlesztésében is, de most konkrétan a SZÁB kapott egy ilyen reflektorfényt. Noémi kitűnően beszél angolul, ugye itt dolgozik a szövetségben. Én azt hiszem, hogy ő egy szép karriert fog befutni a nemzetközi sportéletben. Itt a Kajakkenu Szövetségben egyébként ő is fogja összefogni majd a különböző bizottságokban lévő magyar tagoknak a munkáját, mert szeretnénk ebben is egy összehangolt munkát végezni. És végül, de nem utolsó sorban, ugye nagyon fontosnak tartjuk, hogy ott legyünk az Orvosi és Dopping Bizottság, és ebben pedig dr. Molnár Dóra, aki sportorvos többek között, és itt dolgozott szintén a szövetségbe válogatott keret mellett, ő bekerült ebbe a bizottságba, mint egyébként Tim Brabantz olimpiai bajnok vezet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy erős csapatunk van, nagyon komoly munka előtt állunk, hogy összehangoljuk az ő tevékenységüket, ezt meg is fogjuk tenni, és én azt hiszem, hogy ezek az új tagok a Nemzetközi Szövetségben bizonyítani fogják, hogy mi igenis nagyon komolyan tudunk hozzájárulni a nemzetközi sport munkájához, és én azt hiszem, hogy ezek a jelöltjeink, akik most tagokká váltak, azért a következő években majd még magasabb pozíciókra fognak tudni pályázni eredményesen.
Ezen a kongresszuson szó volt a tokiói olimpiai számokról, akár nézőszámokról, televíziós közvetítésekről és az elmúlt ciklus különféle adatairól.
A kongresszuson konkrétan nem volt erről szó, most kaptuk meg a kongresszust követően az összes olyan adatot, ami elemzi a tokiói olimpiának a közvetítéseit. Az látható egyébként, hogy a sprint lényegesen magasabb számokat hozott, mint a slalom. Ez elsősorban köszönhető egyébként az előbb említett nagy országok kitűnő eredményeinek, ebben nagyon erős Kína jelenléte, mind az internetes közvetítés, mind az online, mind a különböző online platformokon lévő érintés számok kapcsán, mind a tévéközvetítés, de ugye jelentős ugye az amerikai kontinens, hiszen Amerika és többek között ugye Brazília, tehát Dél-Amerikának is aranyérmese volt, és hát természetesen nem utolsó sorban azért Európában is ugye komoly eredmények voltak, mind a Németországban, mind nálunk, mind a spanyol vagy a portugál csapat esetében, hiszen azért a spanyolok óriási csatát szívtak a férfi K4-ben, a portugáloknál ugye tudjuk, hogy Kopasz Bálint egyik ellenfele ott volt egyesben. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon erős a a növekmény a sportág odafigyelése kapcsán. Én magam is azt láttam kint az olimpián, járva más sportágaknál is, hogy a különböző sajtó, írott és nem írott sajtónak a képviselői nagyon-nagyon nagy számban voltak kint a kajakkenu versenyeken. Én soha ekkora számot nem tapasztaltam, úgyhogy én úgy érzem, hogy egy komoly, erőteljesebb figyelem övezi már a sportágat.
Ami a hazai szövetség életét illeti, új parakapitányt választottak Hajdu Botond személyében. Melyek az elvárások a következő ciklusra vele szemben?
Egyrészt én fontosnak tartom kiemelni, hogy itthon ugye egy percig sem álltunk meg, ugye már kész vagyunk a párizsi programmal, ugye Hüttner Csaba szövetségkapitány előterjesztésében az elnökség elfogadta a párizsig tartó programot, a jövő felkészülési programot, sőt a párizs keret jelenleg kim a Sevillában edzőtáborban, tehát az élet megy tovább, és ebben a vonulatba tartozik, hogy Weiss Robert, aki alelnöke lett a szövetségnek, ugye korábban is ez volt a megállapodás, hogy a szövetségkapitányi posztról leköszönt, és az alelnöki tevékenységre koncentrál. Robi munkáját a legmagasabb elismerés övezi a sportágban, az elnökség, a klubok, a versenyzők részéről óriási munkát végzett, hiszen az ő tevékenysége alatt épült föl Magyarországon a parakajakkenu sport, szereztük meg az első helyezéseket, aztán érmeket, és az ő kapitánysága alatt szereztük meg az első aranyérmet és az első női érmet most Tokióban, és így kell valakinek most a Robi helyébe lépni, ez nem egyszerű. Három pályázó is volt, és én azt mondtam az elnökségén, hogy én nagyon jól éreztem magam azon a meghallgatáson, ahol három olyan pályázatot láttunk, amely szakismeretben, szaknyelvben, menedzsment elképzelésben, rendszer szemléletben nagyon-nagyon magas szinten volt. Ez azt jelenti, hogy jönnek föl a sportágban olyan szakemberek, fiatalok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, komoly nyelvtudással rendelkeznek, és képesek integráltan gondolkodni. Úgyhogy mi azt mondtuk a meghallgatás után, hogy bármelyik pályázó nyer, mi avval csak nyerni tudunk. Végül az elnökség egy 34 éves kollégának, szakembernek, aki testnevelő tanár és edző, adott bizalmat Hajdu Botondnak, aki egyébként korábban Pruzsina István mellett már dolgozott parasportolókkal, most pedig az Óbudai Ganz Egyesületnek a szakosztályvezetője és edzője, nagyon komoly utánpótlás nevelő tevékenységet folytatva, és egyébként testnevelő tanárként is dolgozik. Ő egy nagyon meggyőző pályázatot is mutatott be, és utána a prezentáció is erős volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az ő személyében egy nagyon dinamikus, fiatal csapatban dolgozni képes embert nyertünk. Ő is természetesen Boros Gergely szakmai igazgató irányítása alatt fog dolgozni, és lesz részese ennek a csapatnak. Tegnap már az első egyeztetések megtörténtek, és Botond december 9-én, amikor az elnökségnek a következő ülése lesz, fogja a 2022-es programját bemutatni. Én azt hiszem, hogy a munka folyamatos, és az ő vezetésével zökkenőmentesen megyünk tovább előre. Látni kell nekünk is, hogy csak 3 év van a Párizs olimpiáig, itt nem lehetett most egy percig sem hátradőlni.
És nem is nagyon vonulnak vissza versenyzők, ahogy lehetett hallani.
Én is nagy örömmel látom, hogy sorba jelentik be a versenyzők, hogy megkezdték a felkészülést. Én magam Kopasz Bálinttal pár nappal ezelőtt együtt ebédeltem Algyön szülei társaságában, egy nagyon jó beszélgetés volt, ő is már megkezdte az edzéseket. Kicsit értékeltük az elmúlt időszakot, meg már természetesen a jövő évről beszéltünk. A jövő utáni héten pedig Boros Gergely szakmai igazgató úrral és Hüttner Csaba szövetségkapitány úrral minden kulcs edzővel le fogunk ülni, végigbeszéljük egyrészt a jövő évet, de igazából már a párizsig tartó évet, és egyébként a jövő héten szintén Gergővel és szövetségkapitány úrral Párizsba megyünk, és már szállást fogunk keresni az olimpiára, megnézzük az olimpiai pályát is, hiszen annak idején így már 3 évvel előtte Tokióban is ott voltunk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen értékelésekben is ez egyértelműen kiemelésre került, hogy az a körültekintő előkészítő munka, amelyet főtitkár úr, szakmai igazgató és szövetségkapitány úr Tokió előtt tett, és hogy kiválasztott az edzőtábor helyszínt, végpróbáltuk az akklimatizációt, ez nagyon-nagyon meghatározó volt az eredményességben. Párizsban természetesen ilyen jellegű akklimatizációs kihívás nem áll előttünk, de azért azt hiszem, hogy ott is fontos lesz, hogy megfelelő szállásunk legyen, megfelelőképpen ismerjük a körülményeket már előtte is, és egyébként az sem titok, hogy már egy nagyon picit előre tekintünk Los Angelesre is, több versenyző is jelezte, hogy kipróbálna amerikai helyszínt közeljövőben, amit mi nagy örömmel fogadunk, hiszen minden olyan tapasztalat, ami a Los Angeleshez kapcsolódó felkészítésben meg kell, hogy legyen, erre nem lehet elég korán megkezdeni a felkészülést.
Melegégi edzőtáborok lehetnek az Egyesült Államokban, akár Kaliforniában?
Így van, ez a cél. Többek között Bálint is jelezte, Kopasz Bálint, hogy kimenne, Totka Sándorék is tervezik ezt, és természetesen fiatalabb versenyzők is, hiszen azt is látjuk, hogy az IFI 23-ban az elmúlt években eredményes versenyzők most nagyon érzik azt, hogy itt van az ő lehetőségük. Ők keményen edzenek, ezért is mondtam, hogy ugye az úgynevezett Párizs keretünk, aki a fiatal generáció, állt az elmúlt években, majd persze most előrelép, most is kim vannak, és már nagyon komoly edzéseket teljesítenek Makarai Csaba vezetésével.
Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét hallották.
Öt karika.
Több száz korábbi és jelenlegi öttusázó szólította fel lemondásra a Nemzetközi Szövetség vezetőségét, miután az elnökkel együtt úgy döntöttek, hogy a 2024-es Párizsi olimpia után a lovaglás nem lesz része a sportágnak. Csak akkor lehet ezt a döntést megváltoztatni, ha a novemberi tisztújító kongresszuson új vezetőség áll fel, mondta az Inforádiónak az olimpiai ezüstérmes, 8-szoros világ és 9-szeres Európa-bajnok magyar öttusázó Balogh Gábor. A volt versenyző nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy a sportág csak akkor maradhat az ötkarikás játékok műsorán, ha a lovaglást kiveszi a sportágból. Kalapos Mihály kérdezte Balogh Gábort.
Mivel nagyon nagy a tét, és a jelenlegi Nemzetközi Öttusa Szövetségnek a vezetése, az elnökségre, a végrehajtó bizottságától több mint 650 ember is így gondolja, hogy nem lehet azt várni, hogy azt a döntést megmásítsa. Ezért nincs is más út, mint hogy valamilyen módon azt elérni, hogy ebben a tekintetben változás legyen már a vezetésben. Egész egyszerűen felháborító, és hát nem is tudom, milyen szót használjak, hogy Tamás Hunyin hozták meg ezt a döntést, mert korábban létrehoztak egy bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy hogyan is lehetne a lovaglást jobbá tenni, minden versenyző számára azonos körülményeket kialakítva, kevésbé botrányos a sikeredve, tehát hogy tényleg hogy lehetne a lovaglást jobbá tenni. Minden esetre ez a bizottság láthatóan semmilyen munkát nem végzett, ez csak egy kitaláció volt, mert gyakorlatilag mindenféle egyeztetés nélkül meghozta a végrehajtó bizottság ezt a döntést, hogy akkor nincsen az olimpián többet lovastusa. Ezzel nem lehet mást kezdeni, mint hogy valamilyen módon a végrehajtásban lévő döntésnek a felfüggesztését kell valahogy elérni.
Az indoklás szerint a sportág ötkarikás programban maradását szolgálja ez a döntés. Ez elképzelhető?
Igen, hát én örülnék, hogyha lehetne látni ilyen hivatalos állásfoglalást, amelyet az IOC lead. Nem nagyon tudunk ilyenről, tehát rengeteg érvet felsorakoztattak a mellett, hogy az öttusa hogy tud maradni. Mi nem tudunk ilyen érvekről, hogy a lovaglást az ki kellene a sportág részéről szedni.
Ez bluff?
Nem tudom megítélni. Biztos, hogy az irány az mindenféleképpen ez, de azért az is furcsa, nevezzük nevén a dolgot, hogy itt van ugye a kombinált tusa, aminek ugye most már külön sportága is van gyakorlatilag, tehát maga az öttusázó, körülbelül 150 országból, akik a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek a tagjait képviseli, annak körülbelül a 30%-a az, aki egyébként az öttusázásban részt vesz.
November 27-én, 28-án lesz a Nemzetközi Öttusa Szövetség tisztújító kongresszusa. Úgy tűnik, hogy Klaus Schormann elnök helye bebetonozott, ugyanis ez lenne már a 8. ciklusa. Meg lehet győzni az erről szavazókat, hogy rossz ez az irány?
Hát erre próbáltam utálni az előbb, tehát, hogy ahány nemzet indul az öttusa versenyeken szemben a kombinált sportággal, a lézerránnal, elég kis arányban vagyunk sajnos, akik a tradicionális öttusának a képviseletét ellátják. Azért is volt nagyon, hogy mondjam, furcsa és súnyi ez a döntés, mert 90 nappal a közgyűlés előtt meg kellett volna tenni akár a személyi javaslatokat, hogyha valaki mondjuk elnöknek vagy elnökségi tagnak készül, és ugye a döntés az pedig most született a 90 napon már belül, az, hogy a lovaglás ki fog kerülni az öttusa sportágai közül. Itt én azt gondolom, egyetlen egy lehetőség van. Azok a nemzeti öttusa szövetségek, amelyek tradicionálisan is az öttusában jelen voltak mindig is, és jelen pillanatban is, azoknak kell valamilyen módon ebben nagyon-nagyon határozott állásfoglalást megtenni, akkor lehet, én azt gondolom, ezzel a helyzettel valamit kezdeni.
De hogy a szavaiból kiveszem, azért nem túl optimista.
Magyarországon azt tudjuk megtenni, én is azt ajánlottam föl Brezsula elnök úrnak, hogy nagyon-nagyon szélesen lobbizok és dolgozok azért, hogy minél több ember, tehát itt most azért föl fog sorakozni mögötte, hogyha tényleg van olyan bátorság az Öttusa Szövetség vezetésének, hogy felvállalják azt, hogy már pedig az Öttusa a tradícióit és az eredményeit, és minden tekintetben a lovaglásra szükség van, és eleve egyébként nem nagyon szabadna szerintem nyilválni a sportágat, mert az elmúlt 20 évben elég szépen meg lett nyilválva. Ez a sportág, én azt gondolom, most már ennek megállt kell parancsolni, és ehhez én azt gondolom, hogyha a Magyar Öttusa Szövetség is mer ebben a tekintetben szólni, akkor az egész magyar közvélemény is, a volt magyar öttusázók mind mellé fognak állni a szövetségnek.
Furcsa ezt pont az ön szájából hallani, hiszen ha Sydneyben nincs 4 verőhiba, nincs a lovaglás, akkor tulajdonképpen nem olimpiai ezüstérmes, hanem olimpiai bajnok lett volna.
Szóval kezdődő dolgokban én sem annyira hiszek, de tény is való, hogy sorsoltam volna abban a tekintetben szerencsésebben, hogy mondjuk 2 verőhibával könnyen mondjuk nyerhettem volna egy olimpiát, de mondjuk végezhettem volna rosszabbul is, hogyha mondjuk talán még rosszabb lovat húzok. Mindenesetre ami biztos, hogy a lovaglás nélkül nincs meg az a sava borsa ennek a gyönyörű sportágnak. Ez benne van, hogy valaki úgy kezd el egy sportágat, adott esetben az öttusát, az pontosan tudja, hogy a lovaglás is benne van ebben a gyönyörű szép sportágban, ezeket a kihívásokat ezzel együtt vállalja. Én is örömmel vállaltam, ráadásul a kedvenc öttusám volt a lovaglás ennek ellenére. Én azt gondolom, lovaglás nélkül nem nagyon tudunk öttusáról beszélni.
Ugye, ami még a lovaglás ellen szól, mármint a UIPM vezetősége szerint, hogy nem lehet minden országban mindig biztosítani, vagy a rendező országok nagy részében biztosítani a megfelelő lóállományt, amely egy ilyen öttusa versenyen szükséges lenne.
Hát én azt gondolom, nem pisztolyokat, meg utazási költségeket kellene feltétlenül adományozni a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek a kis tagállamok irányába, vagy tagországok irányába, akik szeretnének felzárkozni, hanem képzéseket valamilyen módon abban kéne segítséget nyújtani, hogy lehet kialakítani egy 30-40 fős lóállományt, amivel egyébként már egy Nemzeti Öttusa Szövetség már gyönyörű szépen tudná a saját versenyrendszerét működtetni, és egyébként akár egy világkupát is szervezni. Tehát én azt gondolom, a helybe kéne vinni a segítséget ebben a tekintetben, nem egy összetett sportágnak, amelyet Kubertenváró megálmodott, abból egy részt kivenni.
Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes, sokszoros világ és Európa bajnok öttusázót hallották. Egy olimpiai bajnok és egy ötkarikás bronzérmes kalapját is begyűjtve, Pupréka aranyérmet szerzett az 52 kilós súlycsoportban az elmúlt hétvégén a Bakuban rendezett judo Grand Slam tornán. A Tokióban 5. helyezett versenyző az Inforádiónak arról is beszélt, hogy fizikailag és mentálisan sem volt könnyű újrakezdeni az olimpia után, de mint azt az eredmény is bizonyítja, jól sikerült a visszatérés. A riporter Kalapos Mihály.
Természetesen nagyon jó érzés azért egy versenyt megnyerni, ahol te tudsz felállni a dobogó legfelső fokára. Ez még a felnőtt mezőnyben sajnos nem sikerült, úgyhogy ez egy újabb szintlépés úgymond nekem, hogy végre nyerni is tudtam egy versenyt, úgyhogy én nagyon boldog vagyok.
Pedig nem volt könnyű a sorsolás, ugye?
Nem mondanám, hogy könnyű volt. Ha megnéztük a versenyt előzetesben, nem volt hatalmas nevezés, de azért elég sűrűre sikerült így is a mezőny. Koszovói 48-as olimpiai bajnokkal kezdtem, aki most Tokióban megnyerte a 48 kilót, úgyhogy attól függetlenül, hogy most ez egy súlya feljebb küzdött, ő nagyon jó judós, és azért az 52-ben is van keresnivalója, úgyhogy egyáltalán nem mondanám ezt úgy szerencsés sorsolásnak. El tudtam volna képzelni valaki mást így az első mérkőzésre, de hát így hozta a sors, és sikerült őt megverni, úgyhogy ez jó kezdése volt a napnak. Aztán ugye jött egy német fiatal lány, aki most kezdett el versenyezni így felnőtt mezőnybe. Ő még azért fiatal, azt mondom talán, hogy nem teljesen vagyunk egy szinten. Bíztam benne, hogy én fogok győztesen kijönni a mérkőzésből, és ugye ezzel a két mérkőzéssel már be is tudtam jutni a döntőbe, ezért mondtam azt, hogy ugye nem volt annyira hűde nagy létszám, de itt a döntőben is egy saját súlycsoporton beli tokiói bronzérmessel kellett megküzdeni, aki szintén nagyon jó judós, és ezt az érme is mutatja, hogy azért az olimpián is harmadik lett. Az egy nagyon taktikai csata volt, azért ismerjük egymást. Én sem fekszem annyira neki, mert én nagyon alacsony vagyok hozzá képest. Nekem meg pláne nem nagyon szeretem ezeket a magas dzsúdósokat, akiknek a hosszú a keze és a lába, és mindenhol ott vannak. Taktikai mérkőzést vívtunk, és az aranypontba sikerült őt megdobnom, úgyhogy teljes volt az öröm.
Ugye ő egyébként származását tekintve brit, de most ez tulajdonképpen a pályafutása egyik legnagyobb eredménye, mert például 2021-ben Európa-bajnoki bronzérmes is volt.
Az EB-t talán nagyobb dolognak tartom, az mégiscsak egy világverseny, de nagyon örülök tényleg, hogy a dobogót legfelső fokára tudtam állni, és aranyérmet hazahozni, főleg így az olimpia utáni első versenyen. Kihagytam én is egy hónapot, de úgy látszik, hogy biztatóak az előjelek, és egész jól visszajöttem már így a ritmusba.
Nehéz volt egyébként az olimpia után újra kezdeni?
Mondanám, hogy nem, de nagyon nehéz volt. Azért az első pár hét nagyon megtelhett testileg. Utána jött egy holtpont, ami inkább mentális volt, amikor úgy a testem ki volt pacsarva, és nem annyira volt kedvem eljönni edzésekre, de úgy gondolom, hogy ezen már átléptem, és tényleg visszatudtam teljesen zökkenni a kerékvágásba, és a régi munkát folytatni.
Most már így jó pár hét, hónap elteltével hogyan értékeli az olimpiai ötödik helyet?
Igazából teljesen más most már az az ötödik hely, mint mondjuk ott közvetlen a verseny után. Beletettem mindent abban a napba, és erőmön felül sikerült dolgozni. Elégedett vagyok az ötödik helyen, persze azért az a kis tüske, az bennem fog mindig maradni, hogy azért egy éremért mentem, és az sajnos nem sikerült, de motivációba forgattam át, és ez inkább motivációt ad, mint hogy visszahúzom.
Ugye az edzője Braun Ákos januártól már szövetségi kapitányi feladatokat is ellát. Beszéltek arról, hogy azért jusson önre is elég ideje?
Ezt a részét nem teljesen beszéltük át, mert még azért január odébb van, addig lesznek még versenyek. De úgy gondolom, hogy ez nem fog változtatni a mi munkánkon, mert amúgy is én azért a nagy részt a válogatottal dolgoztam, és most még jobban szeretnék ezt egyesíteni, ahol meg ő lesz ugye a szövetségi kapitány. Én ott leszek, igaz, hogy remélhetőleg azért nagyobb lesz a keret, de úgy gondolom, hogy ez nem fog változtatni semmin azon, hogy ő még a klubedzőm is azon kívül, hogy a szövetségi kapitány.
Upréka Európa-bajnoki bronzérmes cságáncsozót hallották.
Öt karika.
Az olimpia után az EB bronzérmes úszó Burján Katalin edzőt váltott. Az őszi alapozásnak Plagányi Zsolt helyett már a 25 éves Grácz Benyámin irányításával vágott neki. A tréner az Inforádiónak elmondta, hogy Burján Katalin a kazanyi rövidpályás EB-re való elutazásáig jól dolgozott, ugyanakkor a versenyzőt nagyon érzékenyen érintette, hogy koronavírus fertőzése miatt napokig Oroszországban ragadt, és csak a hét közepén térhetett haza.
Szerencsétlenül alakult ez az Európa-bajnokság számunkra. Mi a Kataként elkapta, még itthon negatív volt a PCR-tesztje. Pont a főszámán napján produkált egy pozitív tesztet, és kint kellett maradnia.
Hogyan élte meg a versenyző az elmúlt napokat, az elmúlt bő egy hét megpróbáltatásait?
Nagyon-nagyon nehéz volt ez számára. Nyilván azoknak is, köztük nekem is persze, akik itthon próbálták segíteni őt, de hogy igazából nem nagyon tudtuk csak tartani benne a lelket. Neki az első három nap, amikor így nagyon bizonytalan volt még az egész kimenetel, hogy lesz, milyen körülmények között tud kint maradni, és hát ugye nyilván az első hír, hogy egyedül kint kell lenni a Oroszországban, hát ez szíven ütötte, de aztán, ahogy teltek a napok, kicsit összeszedte magát, és ahogy jöttek a hírek, hogy két naponta lesz teszt, és amikor megvan a negatív teszt, akkor utána indulhat is haza, kicsit jobb kedvedet derítette, és amikor kedden már negatív volt az első tesztje, akkor meg ugye pláne örült.
Mennyire voltak súlyos tünetei?
Hát voltak sajnos. Így is, hogy két oltással be van oltva. Nem a legsúlyosabbak voltak nyilván a tüneteim, mert szerencsére nem kellett kórházba szállítani őt, de azért nagyon hamar elfáradt, tehát egy pár perc járkálás után a szobában konkrétan le kellett ülnie, feküdnie, egész nap gyakorlatilag pihent, pár perc ilyen séta kivételével. Azonnal fölment a pulzusszáma, fájta a feje, köhögött, hát megszenvedte sajnos.
Mennyire volt sikeres az ön meglátása szerint az első néhány hét közös munkája?
Abszolút sikeres volt. Nyilván itt még az ismerkedés fázisban vagyunk mi is, de úgy láttam, hogy sikerült előrelépni akár a budapesti világkupa óta, ami már szerintem nem sikerült rosszul, tekintve, hogy ugye őt műtét is hátráltatta, tehát az tényleg egy pár hét edzés után érkeztünk oda. Most is ahhoz képest, hogy ugye beteg volt, mint később kiderült, nem úszott rosszul az előfutam és a középdöntőbe, jobbat úszott, mint a világkupán egészségesen. Én mindenképpen pozitívnak látom ezt a közös munkát és az eredményét.
Hogyan kell egyébként bánnia versenyzőnél fiatalabb edzőként Burján Katalinnal? Hogyan képzeljük el a napi munkát, a napi kommunikációt az edzéseken és azokon kívül?
Igazából mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, tehát nem csak a edzés időpontokra korlátozódik a kommunikációnk, hanem gyakorlatilag bármikor felhívjuk egymást, ez egy kötetlenebb kommunikáció részünkről. Igazából reggel elkezdjük az edzést, előtte átbeszéljük, hogy mit fogunk ma úszni, mit szeretnék, hogy teljesítsen. Igazából mindig ő is ad egy visszajelzést már a edzés előtt, és edzés közben is folyamatosan, hogy ez jó feladat, vagy éppen nem érzi annyira, hogy ez hasznos lenne. Tehát szerintem az az előnyünk, hogy nincs ez, hogy ő mond egy kritikát esetleg, és én az a szívembe veszem, hogy jaj, hát engem meg negatívan megfogalmazta felém egy kritikát, hanem próbálom ezt építő jelleggel venni, így közösen dolgozni.
Grácz Benyámint, az Európa-bajnoki bronzérmes úszó Burján Katalin edzőjét hallották. Öt karika. Az elmúlt hétvégén a Hungexpon rendeztek vívó magyar kupafordulót női törben, női párbajtörben és férfi párbajtörben. Most a három győztest, Mohamed Aidát, Büki Lilit és Andrássy Tibort hallhatják. A hétszeres olimpiai résztvevő VB ezüstérmes Európa-bajnok Mohamed Aidával Kalapos Mihály készített interjút.
Két hete volt egy hasonló versenyünk, akkor egy tussal maradtam le a négy közé jutásért, amiatt elég bosszus voltam. De hát folyamatosan készülök az edzéseken. Úgy gondolom, hogy azért most ez a kupa verseny inkább ilyen edzőmérkőzésre hasonlítható. Nem lepődtem meg, azt éreztem, hogy jól megy a vívás az edzéseken is, viszont nagyon örültem, mert a győzelem, annak mindig lehet örülni.
Így van, és ráadásul ugye a tokiói társak közül ott volt Kondrick Kata és Pásztor Flóra is a mezőnyben, tehát azt nem lehet mondani, hogy ne lettek volna komoly ellenfelek.
Igen, hát mondhatom, hogy a Katával nagyon szoros mérkőzést bíztunk. Az elején eléggé vezettem, majd azt éreztem, hogy én egy kicsit a figyelmemben lankadok, tehát egy jött föl, sőt ki is egyenlített, de aztán szerencsére ott újra erőt vettem magamon, és akkor sikerült befejeznem a mérkőzést.
Ez már a döntő volt, ugye? Ami ugye 10-10-nél döntetlen volt, azok után, hogy nagyon vezetett, de a vége az, ha úgy tetszik, megint csak sima lett, nem?
Igen, mert ott futtam egy negyet, és akkor újra összeszedtem a gondolataimat.
Mi az, ami 45 évesen még motiválja, hogy egy ilyen magyar kupa fordulóra is fel tudja szívni magát?
A vívás szeretete, tehát én azt mondhatom, hogy minden nap úgy megyek le az edzésre, hogy így feltöltődöm. Mondjuk igen, ezt bevallhatom, hogy egy kicsit a görcsök, tehát az olimpia előtt azért volt bennem egy elég nagy görcsökség. Most meg is fogadtam magamnak, hogy tényleg úgy megyek le edzésre, és úgy vívok, hogy élvezzem minden pillanatát. Ezt érzem is, mint hogyha egy kicsit így a terheket ledobtam, és úgy igazán nem szeretnék senkinek megfelelni, hanem saját magam örömére vívni.
De ezek a görcsök, olimpia előtti görcsök mivel magyarázhatóak?
Hát több faktorú, nyilván benne van a teljesítménykényszer is, a kialakult helyzetek is. Akkor mindenáron bizonyítani akartam, mindig hangoztattam is, hogy sokkal többet edzettem, mint valaha. Na hát lehet, hogy most kicsit megfordítottam, hogy lehet, hogy nagy hiba volt, mert lehet, hogy néha a kevesebb több és a regenerálódásra többet kell odafigyelnem. Tehát, hogy most így volt megint időm átgondolni, hogy mi az, amit hibáztam, vagy jól működött, és próbálok ezen változtatni.
Sikerült már rendezni egyébként a viszonyt a csapattársakkal?
Hát erről most így nem beszélnék már. Számomra ez a múlté, ki hogy rendezi magában, nekem nagyon sok feladatom van a hétköznapokban is, amivel foglalkozzam is, ami előre visz. Ki mit hogy rendez, az a maga ügye.
Egyébként megpróbálja a 8. olimpiáját is?
Én most azt mondom, hogy ne menjek bele ebbe a teljesítménykényszerbe, hogy megnézem ezt az évet, mert nagyon várom a nemzetközi versenyeket, és végre nem sokára láthatáron belül van egy, hogy utazhatunk világkupára. A mi sportágunkban nagyon nem rendeztek versenyeket, sőt, hát például Európa-bajnokság már 2 éve nem volt, és már nagyon várom azt, hogy ott hogy tudom megállni a helyemet, és nyilván, hogy fog menni az idén. Attól függően fogom én ezt folytatni, vagy kevésbé folytatni. Ha megy, akkor semmi jónak nem vagyok az elrontója, és persze, akkor megyek tovább. Ha már nagyon akadozik, és tényleg úgy nyívnek élem meg, akkor viszont igen, itt az ideje másfelé nézni.
De ez alapján, az egyetlen világkupa alapján dönti majd el a folytatást?
Nem. Az idényre gondoltam. Nem fektettem le most itt szabályokat. Nincsenek ilyen kötött szabályok. Inkább a jó érzések vannak. Kicsit később kezdtem el az idényt. Nem tagadom, ugye olimpia után családdal töltöttem hosszabb időt, meg a férjem ugye Kanadában él. Nála voltunk, de azóta is úgy megyek a minden egyes edzésre, hogy feltöltődöm. Azért nehéz erről beszélni, mert tényleg nekem olyan sok puszt ad a hétköznapokban. Ahogy jövök haza egy edzésre, hogy fú, ez de jó volt, és milyen jól érzem magam, akkor is nem szeretném abba hagyni.
Az Európa-bajnoki, világbajnoki teljesítmény lehet majd, ami igazából orientálni fogja?
Nem, most így nem tűztem ezt ki, hanem úgy összességében majd fogok egy számot vetni, hogy igen, ez most nekem jó volt-e, vagy nem volt jó. Most nem feltétlenül számokban gondolkodva. Ha 16 között leszek, akkor folytatom, vagy nem. Hanem megérte ez a befektetett energia, vagy nem. Tehát, hogy én így gondolkodom.
Mert hogy ugye soha nem volt ilyen közel a következő olimpia, mint most.
Igen, és ez nyilván az én fejemen is átfutott meg. Meg nagyon sok embert kapom a biztatást, sokan biztatnak, hogy hát ez már csak 3 év, és valóban, tehát hogy olyan gyorsan eltelik egy 3 év, hogy lehet, hogy így pislogunk 2-3-at, és már itt lesz a 3 év, úgyhogy 2 év múlva beszélgessünk újra, hogy akkor hogy lesz tovább.
Mégis, hogyha egyszer majd úgy dönt, hogy abba hagyja, akkor a vívás közelében marad? Tehát el tudja magát képzelni például edzőként, vagy egészen mást fog csinálni?
Maximálisan el tudom képzelni, hogy én a vívás közelében maradok. Most egyelőre nem az edzősködésben gondolkodom, tehát szeretnék kipróbálni más területeket is. Viszont ha azt mondom, hogy a két kislányom kb. 1 hónapja kezdett el vívni, akkor hazudnék, azt mondom, hogy én elszakadnék teljesen a vívástól, tehát már tettem a víváshoz magam, de szerencsére minden nap ők is nagyon lelkesen jönnek haza, és nyilván, hogy mindig keresem és nézem, hogy ők hogy érzik magukat meg, hogy abban a hibában nehogy beleessek, hogy ezt most én erőltetem, vagy én szeretném, hanem hogy ők szeretnék-e, vagy nem. Meg jól érzik-e magukat, ez nagyon fontos.
Mohamed Aida után interjút készítettünk a legutóbbi női párbajtőr magyar kupaforduló győztesével, Büki Lilivel is.
Teljes mértékben elégedett voltam. Igazándiból úgy mentem oda, hogy muszáj volt valamit alkotnom, mivel az előtte lévő válogatót elrontottam. Úgyhogy eléggé izgultam egész végig, de szerencsére az nem rosszra fordult, hanem a jót hozta ki belőlem.
A versenyhelyszín mennyire volt ideális? Mégiscsak azért az eddigi magyar kupa fordulókat más helyszíneken rendezték.
Igen, nagyon jó, tehát egyébként egy kicsit így a változás. Nagyon szép helyen volt, tágas volt, tényleg COVID szempontjából is, meg a nézők szempontjából is. Egyrészt biztonságosabb, másrészt meg kényelmesebb.
Hogyha mindent mérlegre teszünk, melyik volt a legjobb asszója ezen a hétvégén?
Egyértelműen a döntőt mondanám, ugye. Kunanna már zsinórban azt hiszem 6 versenyt nyert meg. Jó érzés volt, úgymond, hogy nekem sikerült így ezt megállítani, és jól is vívtam egész végig, koncentrált voltam ellene nagyon.
Klub és csapattársak is, ugyanaz az edzőjük, Plásztán Attila, hogyan kezelték ezt a helyzetet?
Mindketten tudtuk, úgymond, hogy akkora tétje nem volt neki, szóval nagyon örültünk, hogy egymással tudtunk vívni a döntőbe, és tényleg az edzőnk mondta az asszó előtt, hogy hát akkor ők most kimennek, kávéznek egyet, mi meg vívjuk le.
Ami a folytatást illeti, vívásban nem nagyon látunk hosszabb távra előre, az idei Európa-bajnokságot is először elhalasztották, majd pedig törölték is. Hogyan építi fel ezt az olimpiai ciklust Párizsig, hogy ott lehessen akár egyéniben, akár a csapattal?
Ezt azért még elég nehéz, ugye nekem a fő cél az, hogy ugye a csapat része tudjak lenni, ami egyáltalán nem úgymond bebiztosított, hiszen nagyon sok verseny van, és itt minden változhat tényleg. Most a következő, amire fókuszálnunk kell, az egy tallini világkupa, ami 2 hét múlva lesz, de igazándiból mindig csak a következő versenyre próbálok koncentrálni, és aztán majd meglátom, mi hogy alakul.
Beszélgettünk a férfi párbajtőr magyar kupa forduló hétvégi győztesével, András Fitiborral is.
Az utóbbi pár hétben nem igazán találtam önmagamat, nem is ment jól a vívás, viszont előző hétvégén elmentünk egy edzőtáborba, Telkibe, ahol nagyon jó volt, egy kicsit kiszakadtunk így a szokásos hétköznapokból. Úgy érzem, hogy egy nagyon hasznos 3 napot tudhatunk magunk mögött, viszont fáradtnak éreztem magam erre a versenyre, és hát úgy is indult a nap, egyből két vereséggel kezdtem, és elég nehéz ágam is volt, viszont a nap közepén sikerült átlendülnöm, így különösen értékes nekem ez a győzelem.
Összességében már az, hogy volt egy verseny, mennyire dobta fel a hangulatát, akár önnek, akár a teljes mezőnynek, hogy látta?
Hát az előző verseny, ami Tatán volt 3 hete, az nekem nem sikerült annyira jól, úgyhogy most szerettem volna nagyon bizonyítani és bebiztosítani a helyemet a ranglistán, hiszen 2 hét múlva már világkupánk lesz Bernben, úgyhogy muszáj volt értékes pontokat gyűjtenem. Ráadásul nagyobb szorzós is volt ez a verseny, úgyhogy ez még egy extra motivációt adott, hogy különösen jól végek.
Melyik volt a legjobb asszója ezen a hétvégén?
Nehéz választani, mert csupa jó ellenféllel vívtam. A legizgalmasabb az a Siklósi Gergővel volt talán. Ott ugye egy tus lett, és még az asszó végén is vezetett 10 hétre. Sikerült fordítanom, úgyhogy azért emelném ki ezt, mert a fordítás miatt a többi asszomba ott igazából hogyha csak egy-két tussal is, de végigvezettem.
És mégiscsak az olimpiai ezüstérmes sikerült így lenyőznie.
Igen, ez is egy külön öröm volt, azóta nem is vívtunk versenyet neki, ez volt az első az olimpia óta, úgyhogy ennek még jobban örültem, hogy így sikerült legyőznöm.
Aztán a fináléban Bányai Zsombort múlta felül viszonylag simán 15 hétre.
A döntőre már éreztem, hogy fizikálisan nagyon fáradt vagyok, de sikerült összeszednem magam, és hát nem volt olyan sima azért az a meccs, mint ami az eredmény mutat, mert még 10 hét is volt az állás, de jókor tudtam mindig váltani, így sikerült végül magabiztos győzelmet adatnom.
Az elmúlt hónapokat hogyan tudta feldolgozni? Ugye lemaradta az olimpiáról, hiszen a teljes magyar csapat nem juthatott ki, kizárólag Siklósi Gergely képviselte a magyar párbajtőrözőket a japán fővárosban a tokiói olimpián, és aztán később elhalasztották, illetve majd törölték is az Európa-bajnokságot.
Igen, hát nem volt egy könnyű év lelkileg, az biztos. Egyből az év elején kiderült, hogy nem jutunk ki az olimpiára, úgyhogy azért az egy nagy érvágás volt szerintem mindenkinek. Majd elkezdtünk készülni az Európa-bajnokságra, amit elhalasztottak. Nyáron még mindenki nagyon lelkesen készült, és edzettünk a Gergővel egészen július közepéig, és bizakodtunk abban, hogy októberben tényleg megtarthatják az Európa-bajnokságot, ahol hát most már 2,5 éve nem volt világverseny, amin indulhattunk volna, úgyhogy nagyon szerettünk volna ott bizonyítani. És hát én nagyon szomorú voltam, miután azt is eltörölték. Újra kezdeni az egész hazai válogatást, azért nem könnyű itthon kiharcolni a kijutást, de menni kell előre tovább, és úgy érzem, hogy az egész társaság nagyon sokra hivatott az elkövetkezendő években, úgyhogy ez kell motiváljon minket a következő időszakban.
Miben maradtak egyébként a szövetségi vezetőedzővel, Dancsházi Nagy Tamással? Mennyire számít önre, mit vár öntől?
Erről nem volt szó konkrétan. A megérzéseim azt súgják, hogy számítanak rám, azért 2021-es naptári évben ez már a 3. magyar válogató, amit megnyertem, és a kazanyi világkupán csapatban is jól helytáltam. Úgyhogy én azt gondolom, és a ranglista helyezésem is azt mutatja, hogy lehet és kell is velem számolni, úgyhogy bízom benne, hogy a berni világkupán ott lehetek a magyar csapatban.
Milyen eredménnyel lenne elégedett egyéniben ezen a világkupán?
Hát egy döntőt céloznám meg.
Tehát 8-ba kerülést.
Igen, a 8-as döntő lenne a cél elsősorban. Én úgy gondolom, hogy akkor már nagyon elégedett és boldog lennék. Pont 2 év a 2019-es berni világkupán, ugye 4 legjobb 8-ba voltam. Úgyhogy már csak azért is jó lenne oda bekerülni, hogy megvédjem a pontjaimat, meg hát persze jó lenne újra letenni a névjegyemet így ekkora kihagyás után.
Ebben az évtizedben 2 olimpiai játékokat rendeznek még, alig 3 év múlva Párizsban, majd pedig 2028-ban Los Angelesben. Látja-e, hogy milyen erősségű lehet a magyar válogatott a következő években? Nagyon kevésen volt most is a kijutás Tokióban. Mire lehet képes ez a magyar csapat a következő évekre?
Én bizakodó vagyok. Az egyéni eredmények azt mutatják, hogy nagyon erős a merítés itthon. Csapatban is már különböző felállásokban villantottak a többiek jó eredményeket, úgyhogy szerintem mindenképpen számolni kell velünk, és nem is szeretnék abba belegondolni, hogy 2024-ben magyar férfi párbajtő csapat nélkül rendezik meg az olimpiát. Mindenképpen az a minimum, hogy oda kijussunk. 3 év alatt még rengeteget tudunk fejlődni, és érzem magunkban a potenciált.
Andrássy Tibor párbajtőrvívót hallották. Ezzel véget ért az Ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.